Miután komoly dologról lesz szó, engedjétek meg, hogy egy viccel kezdjem. Matematikából feleltette a tanárnő Grünnek a fiát. És azt mondta neki, ide figyeljél, a feladat az, hogy van 5 kiló almám, minden kiló alma 60 forintba kerül. Mennyit fizetsz érte? Azt mondta Grün fia, 200-at. Azt mondja a tanítónő, figyelj, még egyszer elmondom. 5 kiló alma, és minden kiló 60 forintba kerül. Mennyit fizetsz érte? Grün fia azt mondja, 200-at. A tanár mérges lett, üljél le, elégtelen. Grün fia leül, és oda szól a pattársának, Samunak. Samu, most te fogsz következni, te fogsz felelni, de te se adjál többet 200-nál, érte? Szóval a helyzet az, hogy az embernél azt szokták mondani, hogy a legfontosabb az az okosság és a bölcsesség. Hiszen akkor képes irányítani megfelelően az életét. Azt is szokták mondani, hogy ha valaki az átlagnál okosabb, akkor az átlagnál jobb élete is lesz. Hiszen akkor megfelelő döntéseket képes hozni, a megfelelő nővel házasodni, a megfelelő férfival házasodni, a gyerekekkel kapcsolatban jó döntést hozni, sok pénz, jó szakma, jó barátok. De az igazság az, hogy az életben ez nem így van. Ha megfigyeled, sokszor látunk olyan párokat, olyan embereket, akiknek átlagos az okosságuk, átlagos szakmájuk van, és mégis azt látod, hogy milyen jól neveltek a gyerekeik, hogy virágzik a párkapcsolatuk, miközben látsz olyan családokat, az ő akadémikus barátaikat, akiknek pedig szétszakadt a családjuk. Akkor felmerül a kérdés, akkor most az okosság és a bölcsesség az jó dolog, vagy nem jó dolog? 1996-ban Daniel Goldman egy nagyon fontos könyvet adott ki, ami bejárta a világot, az érzelmi intelligenciáról. És ez a könyv megváltoztatta az embereknek a hozzáállását. Az emberek kezdtek rájönni arra, hogy az IQ az egy nagyon klassz dolog, de az érzelmi intelligencia a sokkal fontosabb nála. Rájöttek arra, hogy aki képes irányítani az érzelmi életét, ő egy sokkal sikeresebb és boldogabb ember lesz, mint akinek magas az IQ-ja, de alacsony az érzelmi intelligenciája. Bölcseink azt mondták, hogy az örökkévaló adja a szívnek a bölcsességet. Felmerül a kérdés, a bölcsességet nem a szívben szoktuk mérni, hanem az agyban, az észben. Akkor mit jelent az egyáltalán, hogy a bölcs, a szív bölcs? Áronnak volt ilyen szíve, Áron főpapnak, akinek nagyon különleges szíve volt. És a Midrás mesélt róla egy érdekes dolgot. Az örökkévaló Mózeshez fordult, és azt mondta neki, te leszel Izrael királya, te fogod kivezetni a népet Egyiptomból, és te fogod megkapni a Tórát is. Mózes viszont ellenkezett. Azt mondta, mégis hogy lehet ez? Ott van a nagyobb testvérem Áron, hogyan fogom tudni neki azt elmondani, hogy én fontosabb vagyok nála? Most gondoljunk bele, ha valakit egy magasabb pozícióba tesznek a munkahelyen. Kap autót, kap egy nagyobb irodát, kap magasabb fizetést. Vajon mindenki örülni fog ennek, aki ott lent maradt? Mózes is ezt mondta az örökkévalónak. Hogyan tudom én ezt elmondani, megmagyarázni a testvéremnek? Erre azt mondta neki az örökkévaló, Mózes, hogyha csak ez az egyetlen probléma, akkor én megnyugtatlak téged. Mert én garantálom neked, hogy Áron tiszta szívből fog örülni annak, hogy te lettél Izrael királya. És ez így is történt. Amikor Mózes találkozott Áronnal, Áron átölelte őt, de teljes szívvel és teljes szívből örült a testvére sikerének, hogy ő lett Izrael királya. Simon Bar Yochai rabbi, a Kabbala szerzője erre azt mondta, hogy ha valaki ennyire tud örülni a testvére sikerének, akkor ő egy megfelelő ember lesz arra, alkalmas lesz arra, hogy kapcsolatot teremtsen az örökkévaló és a nép között. Az az ember, aki képes örülni a másik sikerének, ő tulajdonképpen képes lehozni üzeneteket fentről az égből lentre ide ebbe a világba. Felmerül egy nagyon érdekes kérdés. Vajon mi a könnyebb az ember számára? A másik gyászában gyászolni, vagy pedig a másik örömének örülni? Mit gondoltok erről? Melyik a könnyebb? Gyászolni a másikkal, vagy pedig örülni az örömének? Amikor valaki, Isten őrizzen, elveszíti a munkahelyét, vagy elveszíti egy szerettét, akkor mindenki megy és vigasztalja. Kiderült, hogy sokkal könnyebb az embernek a másik gyászában részt venni, mint az örömében. Gondolj bele, ahogy mondtuk, valakit előléptetnek a munkahelyén, akkor vajon minden barátja örülni fog ennek, akár a cégben, akár a cégen kívül? A helyzet az, hogyha lesz olyan ember, lesz olyan barát, aki tényleg örül ennek, akkor ő az igazi barát. Mert nem az az igazi barát, aki amikor szomorú vagy, akkor ő is szomorú, hanem az, aki akkor is örül, amikor neked sikered van. És miért? Amikor az ember vigasztal valakit, akkor az nem éri el az ő egóját. Akkor ellenkezőleg fentebb érzi magát, mint a másik, hiszen vigasztalja őt, segít neki. Éppen ezért nem akkor fogod megtudni, hogy ki az igazi barát, hanem akkor, amikor előléptetnek, amikor sikereid vannak, hogy akkor vajon mennyien lesznek, akik még mindig örülni fognak a sikereidnek. Hiszen ekkor már ott van a barátoknál az ego. És az ego pedig mire összpontosít? Arra, hogy hogyan tudna a világ engem szolgálni. És akkor mit kérdez az ember? Miért őt léptették elő? Miért nem engem? És ilyenkor lesz tulajdonképpen az ember élete keserű. Viszont az az ember, aki tud örülni a másik örömének, ő nem önmagára összpontosít. Nem azt nézi, hogy a világ hogyan tudná szolgálni őt, és ennek az embernek a szíve bölcs. Hiszen ő azt mondja, ha neki jó, akkor az nekem is jó. Áron nem azt nézte, hogy kivezeti ki a népet Egyiptomból, hanem azt, hogy a nép ki fog szabadulni onnan. És amikor megtudta, hogy éppen Mózes fogja kiszabadítani onnan a népet, akkor pedig arra összpontosított, hogy végre elkezdődött a kiszabadulás folyamata. Áronnak bölcs szíve volt. Ő nem magára gondolt, hanem a népre. Éppen ezért az ilyen szív képes lehozni fentről az áldást ide le nekünk az egyszerű embereknek. Az örökkévaló nem a bölcs embereket keresi, azokat az embereket keresi, akik képesek, akik nem magukra összpontosítanak, hanem megpróbálnak más embereket felvillanyozni és felemelni. Hogyha ilyen embertől kérsz tanácsot, akkor meg fogod látni, nem azt fogja nézni, hogy mi a jó neki, hanem azt fogja nézni, hogy mi a jó neked. Azok az emberek, akik adni akarnak másoknak, ők bölcs szívűek. Ők tiszták. És az örökkévaló rajtuk keresztül tud áldást és üzeneteket közvetíteni a népnek, az embereknek. Hiszen, hogyha belegondolsz, koszos csövön keresztül nem lehet minőségi bort végig folyatni, mert akkor annak a bornak vége van. Éppen ezért az örökkévaló olyan embereket keres, akik nem magukra gondolnak, hanem másokra, a többiekre, a népre és minden más emberre. Viszont ha valaki azt gondolja, hogy Áron ezzel veszített, akkor ő nagyon nagyot téved. Hiszen nem tudhatta Áron, hogy az örökkévaló pontosan mit fog adni neki ezért. A legfontosabb helyen a legfontosabb munkát. Éppen ezért mit kapott Áron? A szentélyben ő lett a főnök. Ő volt az egyedüli, aki beléphetett a szentélyek szentélyébe. Úgyhogy azt gondolom, felmerül a kérdés most akkor, Áron veszített ezzel, hogy örült a másik sikerének, a testvére sikerének, vagy nem? Mózes megtanulta Árontól azt, hogy hogyan lehet örülni, hogyan kell örülni a másik sikerének. És megtanulta azt, hogy ha valaki a feladatára koncentrál, és nem önmagára, akkor ő bölcs szívű. A másik jó példa erre Salamon király, hiszen mindenki tudja, hogy az örökkévaló azt mondta, hogy nem lesz senki bölcsebb Salamon királynál, sem előtte, sem utána. Salamon királynak azt mondta az örökkévaló, egy kérésed lehet, és azt teljesítem. Egy átlagember mit kért volna? Kérek $1 milliárd, abból el leszek, mint a befőtt egész életemben. Milyen jó. De Salamon király nem ezt kérte. Salamon király egy mást kért, bölcsességet. Azt mondta, én meg akarom hallani a nép szavát. Én jót akarok adni a népnek. Erre az örökkévaló azt mondta, hogy ha te nem magadra gondoltál, hanem a népre, akkor te megkapod a bölcsességet, és megkapsz azon kívül minden jót. Tiszteletet, gazdagságot, minden elképzelhető jót. És Salamon megkapta az isteni bölcsességet. De az örökkévaló nem az igazán bölcs embereket keresi, hanem azt keresi, aki képes meghallani a másik szavát. Aki, hogyha elmesélik neki a másik ember a sikerét, akkor ő átöleli tiszta szívből, és úgy örül neki, mintha vele történt volna ez a siker. Hány ilyen ember van ma? Pedig az ember soha nem veszít ezzel, mert megkapja az összes spirituális áldást. Az örökkévaló azt mondja, ha te fényt adsz a világnak, akkor én fényt adok mindennek, amit te adsz, amit te kapsz. Ha bölcsességet kapsz, az lesz, az válik fényé. Ha pénzt kapsz, akkor az válik fényé. Azt mesélik, hogy egy nagyon szegény emberről, hogy Pészak előtt nem tudta, hogy honnan lesz pénze arra, hogy vásároljon az ünnepre. Ráadásul még a lányát is félhez kellett adnia. Azt mondta erre, hogy vajon honnan lesz ez ennyi pénzem? Oda ment a feleségehez, és azt mondta, elmegyek, és meghallgatom a rabbi tanítását. Akkor elment a tanítás, és a rabbitól azt hallotta, hogy az örökkévaló olyan, mint az apa. Beszéljél úgy, mint egy apával. Kérjél tőle, mint egy apától. Úgy beszéljél vele, mintha a fia lennél. Ez a szegény ember pontosan szó szerint vette a dolgot, hazament, azt mondta a feleségének, hogy most pedig levelet fogunk írni az örökkévalónak. Kérdezte a felesége, na mégis hogy gondolod? Tudod a címét az örökkévalónak? Azt mondta a férje, nem kell, a rabbi azt mondta, nem kell cím. És elkezdte írni a levelet az örökkévalónak. Összeírta a listát mindent pontról pontra. Benne voltak az ételek, a ruhák, mindent, amit akart, az ünnepek, mindent összeírt listaszerűen. És még abban is segítette az örökkévalónak a munkáját, hogy beírta, hogy az összes zusammen 50 000 rubelbe fog kerülni, és nagyon szépen köszönöm előre is a segítségedet. Fogta, összehajtotta a levelet, betette egy borítékba, és megcímezte a borítékot, ráírta, hogy a címzett a világ ura, és pénzügyi segélyosztály. És a postára elment, vett bélyeget, természetesen nemzetközi bélyeget vett, mert nem tudta, hogy hova fog kerülni a levél, és bedobta a postán a postaládába. A postás kivette, és látta, hogy milyen levél van, az van ráírva, a címzett a világ ura, és a pénzügyi segélyosztályának van címezve. Felhívta a főnökét, és megkérdezte, hogy mit csináljon vele. Azt mondta a főnöke, honnan tudjam én, csinálj vele, amit akarsz. Azt mondta magának a postás, hogy nekem nincs kapcsolatom az örökkévalóval, de ha valakinek van kapcsolata a pénzügyi osztályával, akkor az Rothschild. És fogta és bedobta Rothschild postaládájába a levelet. Oké, Rothschild kivette a levelet, és látta, hogy ki a címzet, a világ királya, pénzügyi segélyosztály. És akkor azt mondta magának, már én az alkalmazottja vagyok az örökkévalónak. Kibontotta ezt a levelet, elolvasta. És azt mondta Rothschild, hogy ha valaki ilyen alázatos és ilyen szerény, annak mindenképpen segíteni kell. Szólt a titkárának, azt mondta, igaz, hogy egy kicsit magas volt a költségvetés, amit ő írt, 50 ezer rubel helyett 45 ezer rubelből is létre lehet hozni ezeket a dolgokat, megiratta a cseket a titkárával, és azt mondta, hogy add föl, aláírta, nevét odaírta, és még áldást is írt oda. És várta, hogy majd az a szegény ember meghívja őt az esküvőre, és köszönetet mond. És semmi, semmi. A szegény ember beváltotta a csekket, megrendezte az esküvőt, gyönyörű esküvő volt, és az ünnepet is megrendezte, minden szép volt. Majd következő évben jött újra a Pészach, és a másik lányát is félhez kellett adni, és újra írt egy levelet. Megint feladta a postán, a postás már tudta, hogy hova kell betobni Rothschildhoz, bedobta, Rothschild kivette a postaládából, meglátta megint a levelet, azt mondja, micsoda szemtelenség, micsoda pofátlanság. Tavaly elküldtem neki a rengeteg pénzt, még csak egy köszönetet sem mondott. Meg se hívott az esküvőre. De azért kinyitotta a levelet és elolvasta. Ebben a levélben olyan dolgok voltak, hogy nevetett, nevető görcse lett, és azt mondta a titkárának, gyere, írjál egy cseket 50 ezer rubelről. Megkérdezte a titkár, hogy kinek? Mondta, annak a szegény embernek, akinek a lányát férhez kell adni. Annak, aki tavaly még meghívót se küldött, és köszönetet sem mondott. Odaadta neki a levelet, olvasd el. A levélben a következő állt. Drága örökkévaló, hálásan köszönöm neked, amit tavaly küldtél. Nagyon szép volt az esküvő, szép volt az ünnepünk is, és hálásan köszönöm neked. De mint tudod, ebben az évben is jön a Pészach, és a következő lányomat is férhez kell adni. Nagyon szépen kérlek, hogy ismét segítsél nekünk. Minél hamarabb, annál jobb. De van egy külön kérésem, ha lehet, akkor most egyenesen küldjed. Ne Rothschildon keresztül, mert Rothschild 10% jutalékot levett magának belőle. Rothschild, mikor ezt elolvasta, akkor halálra rögte magát, és azt mondta, hogy ilyen ember, ilyen szerény és alázatos embernek segíteni kell, ezért aztán elküldte most már nem a csökkentett 45 ezer rubeles csekket, hanem az 50 ezer rubeles csekket. És azt mondta Rothschild, ettől a szerény, alázatos embertől nekem tanulnom kell. Meg kell tanulnom, hogy nekem is olyan csőnek kell lennem, olyan tiszta csőnek, mint amiről beszéltünk korábban. Hiszen az örökkévaló nem véletlenül adott nekem annyi pénzt. Azért adta, hogy én pedig adjak át másoknak. Segítsek másoknak. Ne a büszkeséget keressem, ne azt keressem, hogy esetleg mit kapok érte, tiszteletet, vagy bármi más, hanem legyek egy tiszta csöve az örökkévaló és az emberek közötti kapcsolatnak. Ha sok pénzt kaptam, akkor nekem kötelességem, hogy átadjak ebből más embereknek.